that was presented in the positions.
Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a tanulást a Zohar című könyvben, az a Kabbalának az alapműve, írta Rabbi Shemba Yochai, a híres talmudi bölcs, és a Kabbalának az atya. A tanulás az első kötetben, Samech Zayin Amud Alef 67 per A oldalon. Ez a Parashat Noach, a Noé heti szakaszban benne vagyunk, és itt a központi téma, legalább az indulás az mindig az özönvíz. Azért mondom indulás, mert sokszor megyünk más témákra. Mondja a Zohar, ez pedig idézi a verset a Bréshit, Mózes első könyvéből, 7 per 1. Azt mondja a Tóra, vajomer Hashem lenoach, és szólt az örökvaló Noéhoz, bo ata vechol beitcha el a teva. Menj be te, és házad népe a bárkába, ki otthá reíti cadik lefanáj bedor haze. Mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Mondja a Zohar. Reb Simon feltette a kérdést. Miért eddig mindenhol meg van említve Elokim név. Tudjuk, az Istennek több neve van, Elokim az a Szigornak a neve, a Malchut, és az eddig a Szigor név meg van említve Elokim. Itt pedig most, vagy jó, mert Hashem az Istennek a négy betűs neve. Miért van ez így? Eddig mindig Elokim meg volt említve, és itt pedig a Hashem a négy betűs név. Miért itt más, hogy meg van említve a négy betűs név, ami a kegyelemnek a neve, és hogy mikor elhagynak a bárkát, akkor van Elokim, ami a szigornak a neve. Most itt egy kicsit keverve lesz, a Zohar ebből a versből fog levezetni négy különleges tanítást a vendégségben, vendégfogadásról, azaz az ember vendégeskedik, szóval nem csak a fogadás, hanem az ember megy vendégségben, stb. És ez egy kicsit kabbalisztikus lesz, és a kicsit egy kis tanítás. A kabbalisztikus rész ez egy kicsit ilyen felületesen fogunk átvenni, és akkor koncentrálunk a tanításra. Erre azt mondja a Zohar. Miért van itt a négy betűs Isten név megemlítve? Erre azt mondja a Zohar, akkor azt kell tudni, ennek a titka az, mert nem helyes. Derech Eretz, az az illemtan. Nem az etikus, inkább illemtan. Nem illik, hogy egy hölgy fogadjon egy vendéget, csak a férje engedélyével. Csak akkor illik fogadni a vendégeket, csak a férje engedélyével, és hasonlóképpen, szóval az Ar azt fogja mondani, amikor Noé bemegy a bárkában, ez olyan, mint a tizedik szféra, az a bárka, az a tizedik szféra, az a Malchut, a királyság, Noé képviseli itt a Jiszod, a kilencedik, és akkor itt, mintha engedélyt kellene kapni a Semtől, az Tiferet, az a harmadik szint, a szépség. Hasonló. Most mit jelent az, hogy a nőnek nem szabad fogadnia, nem illik fogadni a vendégeket, egy vendéget csak a férj engedélyével. Most először azt kell tudni, maga az a fogalom, mint ilem tan derech eretz. Van az a talmudi kifejezés, derech eretz kadmala tora, hogy az ilem tan, mintha megelőzte volna a tórát, ami azt jelenti, hogy az ember nem tud csak tórát tanulni, és ilem tant azt kihagyni. Mert az ilem tan az a helyes viselkedést, amit a halaká is elfogad. Csak a kérdés az, mi az az illemtan? Arra kell vigyázni, hogy ne legyenek ilyen idegen fogalmak, ami idegen a tórának, és mégis ez van elfogad az illemtan. Ezért az illemtan azzal is foglalkozik, a Zohár, a Talmud, a Shulchan Aruch megmondani nekünk, mi az az illemtan. Most, mi a probléma, ha egy nő fogadni fog vendégeket? Azt lehetne mondani, hogy ez egy pénzügyi kérdés. A vendég az pénzbe kerül, a vendég körül vannak kiadások, és mivel a férj dolgozik, akkor kell az ő beleegyezése is abban, hogy tényleg a vendéget költsenek pénz a vendégre. Ez az első magyarázat, amit lehetne mondani, de nem erről van szó, mert ha erről van szó, akkor nem illemtanról van szó, hanem ez egy halachikus probléma. Ezért azt mondanak az Arnak a kommentátor, arról van szó, egy vendég, akit a család ismer, és már korábban többször vendégeskedett itt. Ami azt jelenti, a férje biztos beleegyezne. Ez itt halachikus kérdés nincs, de mégis illik, hogy a férj, mint a családfő, adjon az ő beleegyezése. Ez csak illemtan, a férj adjon az ő beleegyezése. Ez az első dolog, azt jelenti, illik, hogy legyen egy rend a házban. Folytatja a Zohár egy másik tanítás. Egy másik tanítás szintén illemtan, hogy az embernek nem szabad bemennie másik ember házában, csak akkor, ha a házi úr szól neki, hogy jöjjön be. Mi, honnan lehet ezt levezetni? Mert a Tórában az van írva, az örökről szólt, és szólt az örökről, hogy mondja, ez menj be te és házad népe a bárkában. Felmerül a kérdés, hát az örökről mondta neki, hogy építsen a bárkát. Igen, ami azt jelenti, hogy eleve arról volt szó, hogy a bárka az Noénak szól, és családjának. Miért kellett most külön szólni Noénak, hogy menjen be a bárkában? Van egy másik válasz erre a kérdésre, midrási válasz, hogy Noé nem hitte el, hogy tényleg lesz özönvíz, és az özönvíz az most van, és ezt örökvonnak szólnia kellett, hogy menjen be nagyon gyorsan a bárkában. De a Zohar nem fogadja el ezt a választ, és azt mondja, a másik embernek a háza, meg akar is, hogy egy ismerős vagy, egy jó barát vagy, nem szólt bemenni a másik embernek a házában, csak akkor, amikor ő nyit ajtót neked. Ez megint egy illamtan, a másik embernek a háza, az az ő intim szférája, nem szabad ott belelépni. Sőt, a Talmudban van az érdekes tanítás. A Talmud azt mondja, még a saját házában ne menjen az ember be hirtelen, hanem kopogjon, jelezzen, hogy jön, nehogy lehet, hogy épp egy kellemetlen szituációban fogja találni valamelyik családtagot, nem úgy van öltözve, vagy mit tudom én. Azt mondja, az embernek a saját házában. Annál is inkább egy másik embernek a házában nem szabad bemenni, még akar is, ha az ajtó nincs zárva, nem arra szólt feltöri. Mégis várni kell kopogni, és várni kell, hogy nyissak neki az ajtót. Ez megint illemtan. Folytatja a Zoár a további tanítás. És a Zoár felteszi a kérdést, amikor az örökkévaló szól Noénak, hogy menjen be a bárkában, azt mondja neki, menj be te is házad népe a bárkában, és hozzateszed érvelés. Mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Most már szó volt arról, hogy Noé egy szádik, miért kell itt még egyszer érvelni. Erre mondja az arra további dolgot, itt a hangsúly az, azért mondja az Isten, jöhetsz be a bárkában, jöhetsz be az én házamban, mert tudom, hogy te egy rendes, becsületes ember vagy. Az ember akkor fogadja be egy másik embert a házában, hogy ha rendes és becsületes. És ezért oda van írva, azért jöhetsz be, azért mehetsz be a bárkába, ami rendes és becsületes vagy. Mi a probléma itt? A probléma az, hogy ne legyen kellemetlen, ne legyen feszültség. Jött be valaki a házban, és nem tudom, hogy lopni fog, nem fog lopni, hogy fog viselkedni. Ez egy nagyon kellemetlen dolog, és ezért az ember előre tudjon, hogy ki az, akit behoz a házban. És van egy érdekes történet Rabbi Jósuával. Mondja a Talmud. Rabbi Jósua egyszer hozott be egy vendéget a házában. Evett, ivat, minden rendben van, és aztán az emeleten adott neki szobát, hogy tudjon aludni. De Rabbi Jósua nem volt biztos benne, hogy most ez egy rendes ember, becsületes vagy nem. Erre mit csinált? Régen nem volt, régen azt jelenti, hogy ez ilyen körülbelül ilyen majdnem egy 2000 éves történet, akkor nagyon gyakori volt, én nem tudom azt mondani, hogy sehol nem volt lépcső, de nagyon gyakori dolog volt az, hogy nem volt lépcső a házban, emeletek voltak, és lényegében egy létre volt az, amivel le is felmentek. A létrát el lehetett venni. Erre mit csinált Rabbi Jósua, amikor az illető ment aludni? Elvette a létrát úgy, hogy nem lehet lemenni. Erre késő este vagy korán reggel az illető felébredt, összeszedett mindenféle drága tárgyat, becsomagolta és elindult. És ő nem gondolta arra, hogy nincs ott lépcső, és akkor egyenesen ment, és bum, leesett a földszintre, és jól összetörte magát. Erre azt mondja neki, hogy Jósua, mi van veled? Én adtam neked enni, inni, és akkor ezt csinál az ember, kezd lopni. Lopni? Ez a midrási történet, ez majd vissza fogunk térni valamelyik más órán, talán jövő hét, vagy rákövetkező héten vasárnap, ez egy másik kérdéshez kapcsolódik, hogy az a uborka lopás, ami Magyarországon is volt, az illető azzal védte meg a területet, áramot vezetett be a kerítésben, és a kérdésed helyes vagy nem helyes. Mindenképpen arról van szó, hogy egy vendéget az ember akkor fogadja, tudjon ki az, aki jön a házba. És erre azt mondja neki az örökkévaló Noénak, mehetsz be a bárka, mert tudom, hogy te minden rendben van veled. Tovább, egy negyedik tanítás itt a vendégeskedés kapcsán, mondja az Zohar egy további dolgot, amit tanít itt a Tóra, hogy ha valakit meghívtak vendégségben, és nem mondtak neki, hozd magaddal férjed, feleséged, gyerekeit, akkor nincs joga hozni magával senkit. Héberül úgy szól, mert a Talmudban is benne van ez, én oreach, machnis oreach. Egy vendégnek nincs joga hozni még egy vendéget. Téged hívtak meg vendégségben, akkor rendben van, nem nincs jogad még valakit hívni magaddal. Honnan vezeti le ez a Zohar? Szóval a Tóra azt mondja, menj be te és házad népe a bárkában. Ami azt jelenti, külön engedélyt, külön meghívás kap Noé, és külön a családja, és csak ennek köszönhetően tudtak bejönni a másik ember házában. Az egyik kommentátor azt mondja, az a probléma ezzel, mert a házigazda nem tudja, ki az, akit behoz, nem tudja, hogy menni, milyen ember ő, stb. Az egészhez van egy olyan tanítás itt, hogy az ember csak akar menni be a másik ember házában, ha meghívtak őt, stb., hogy az ember ne próbál, igyekezzen nem túl sokáig ott maradni, ez is benne van. Azt mondja, ha meghív, ha kapott engedélyt, akkor annyi idő legyen ott, amennyire biztos van engedélye. Nem maradjon ott túl sokáig, mert lehet, hogy az már kellemetlen lesz a házigazdának. Ez itt négy tanítás, amit a Zohar levezet erről az egy mondásról. Mi az a négy tanítás, foglaljuk össze, hogy itt szükség van, a családfő külön engedélyt adjon a vendégekre, vendég vagy vendégek. A másik tanítás az, hogy még akkor is az ember kaphat egy elvi meghívást, mégsem menje be a másik ember házában, csak akar, hogy nyitják neki ajtót. A harmadik az, hogy az ember vigyázzon, kit hoz be a házban, és a negyedik az, hogy egy vendég nem tud hozni egy másik vendéget. Egyébként van erre egy ilyen szójáték jidisül, hogy mondtam előbb, a Talmud azt mondja, én oreach machnis oreach, héberül az én, az nem. De jidisül, a németből is, én az egy. Akkor most héberül én oreach machnis oreach, hát egy vendég nem tud behozni egy másik vendéget. De ha azt az én szót jidisül olvasom, akkor egy vendég hoz be másik vendéget. És akkor van egy ilyen kérdés, hogy valaki mégis hozott magával valaki, és azt mondja, mi van? Azt mondja, benne van a Talmudban és a Zoharban, hogy én oreach, machnis oreach, egy vendég hozzá a másik vendég. Ez természetesen ez csak egy kis anekdóta, vicc, de ez nem helyes, hanem akit meghívtak, ő jöjjön be, más ne jöjjön. Utána van egy kis kabbalisztikus rész, csak az elejét akar vegyünk át, ez pedig a, azt mondja az arabi Júda, elmagyarázta a következő verset a Zsoltára könyvéből 24:1. Az van írva, le Dávid mizmor, ez Dávidnak ed ének, ez az imakönyvben is benne van. Le Dávid mizmor, most itt a Sálma limájában 93-ban úgy fordítja Zsoltár Dávidtól, de szó szerint ének Dávidtól, la sema arec umloa, tével vejósvéba, az örökké való é a föld, és ami betölti. A világ és lakói. Erre mondja a Rabbi Júda, van egy közismert dolog, ezt már tanultuk máshol is, hogy a nézzük a Zsolt, ez a, ahogy előbb mondtam, az a 24-es Zsoltárnak az eleje. Ha nézzünk egy kicsit a Zsoltára könyvében, azt fogunk látni, hogy különböző helyeken az van írva, le Dávid mizmor, Dávidnak egy ének, más helyen mizmor le Dávid, ének Dávidtól. Azt jelenti, hogy a sorrend, valamikor kezdi Dávid, hogy először mondja a szerzőnek a neve Dávidtól a következő ének, vagy az ének az Dávidtól van. Mi a különbség? Erre azt mondja. Mert az tény, hogy Dávid, minden, ami Dávid énekelt az Istennek, minden költemény, minden, amit énekelt az Istennek, az mind Ruach HaKodesh, azt jelenti isteni ihletre történt. De mondja a Zohar, ahogy tanultunk, hogy van egy különbség. Van ott, ahol előbb Dávid kezdte, azt mondja, még nem volt az isteni ihlet, de kezdte, és igyekezett, és reménykedett, hogy megjön az isteni ihlet, és utána mizmor, aztán történt, és tényleg egy ilyen ének lett. Valamikor fordítva volt, hogy azért kezdte az éneket, mert az isteni ihlet rajta volt. Ezért eddig helyen az van írva, hogy Dávid, először van a Dávid, és utána jön az ének, az isteni ihlet, és valamikor már megvan az isteni ihlet, és utána jön a Dávid. És egy érdekes gondolat, de azt mondja, hogy itt az van írva a föld, az örökké való a föld is, ami betölti, akkor a föld itt a szent földről van szó, és itt pedig a micvákról van szó, hogy a micvák által sok isteni fény betölti saját magát is, a földet, stb. Egy hosszú kis fejtegetés. Folytatjuk tovább, ez már a 67A oldal legvégén. Mondja az Zohar tovább, ve amár Rabbi Júda, azt is mondta Rabbi Júda. Amikor eljött az az idő, hogy az örökkévaló elpusztítani készült az özönvíznek a vétkes emberei, akkor az örökkévaló szomorú volt, fájt neki, és igyekezett találni egy lehetőség a mentésre. De nem talált senkit, nem talált egy szádik, egy jámbor embert, akinek az érdemében meg tudja védeni a világot. És ez az örökkévaló szomorú volt. Az örökkévaló szomorú volt, sajnálta. Ha azt a kérdést fel fogad tenni, itt van a Noé. Mit jelent az, hogy nem volt jámbor ember? Pedig volt egy nagyon jámbor ember, Noé. Erre az a válasz, mondja a Zohar, hogy Noé az elég jámbor volt ahhoz, hogy védjen saját magát. Hogy utána tudjan, hogy tőle legyenek újra gyerekek, és leszármazott, és élet legyen a világon. De ő nem volt képes arra, ő nem volt olyan nagy szádik, hogy az ő érdeme védje meg az egész világot. És ez szintén kapcsolódik ehhez a vershez, hol az van írva, az öreg azt mondja Noénak, ki ott hára itt itt szadik le fanáj, be dorháze, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Mi a hangsúlyod ebben a nemzedékben? Azt mondja, ebben a nemzedékben, ahhoz képes, az intézet ilyen relatív dolog, ahhoz képes, hogy ők mennyire, a többiek mennyire rosszak és vétkesek, akkor te egy jámbor embernek számítsz. De ez nem jelenti az, hogy ő valami nagyon-nagyon jámbor volt, és ezért az jó, hogy ő meg tudja védeni magát, és a családját, de ennél több nem, és sajnos emiatt elpusztult az egész világ, ezt mondta Rabbi Júda. Rabbi Jószé azt mondja, pont fordítva, amikor az örökkévaló azt mondja Noénak, mert ebben a nemzedékben láttam téged igaznak, ez azt jelenti, még ebben a nemzedékben is olyan különleges ember vagy te, hogy olyan-olyan sok vétkes ember van körülötted, és mégis ilyen jámbor vagy. Más nemzedékben még jámborabb lett volna egy jó társaságod is. Azt mondta Rabbi Jószé, ez Noénak a dicsérete, hogy még egy olyan nemzedékben, ahol olyan sok vétkes ember van, mégis ő teljesen tiszta, igaz ember lett. Akire lehet mondani, is cadik, tamim, jámbor, tökéletes. De nem csak, ez nem jelenti az, hogy csak az abban a nemzedékben, még akkor is a Mózes nemzedékben volt, akkor is ilyen lett volna. Ha ez így van, akkor az a kérdés, akkor miért nem tudta Noé megvédeni az egész világot? Az ő érdemében maradja meg az egész világ. Erre azt mondja, az nem az ő hibája volt, hanem az, hogy ő nem tehetett róla, hogy ő nem tudta megvédeni az egész világot. Miért? Mert nem volt 10 cádig. 1 cádig nem elég. 10 kell ahhoz, ahogy olvasunk később ebben a könyvben, a Bereishit könyvben, olvasunk 18:32-ben azt tanulunk, azt mondja az örökkévaló Ábrahámnak, hogy el fogja pusztítani Szodomat és Gomorat, erre azt mondja Noé, azt mondja Ábrahám, Ulai macun sama szara, 18:32, talán lesz, van a 10 ember, akinek érdemében meg tud maradni a város. És ők azt mondja, igen, csak nincsenek 10-en. Csak nem voltak 10-en. Ebből azt lehet látni, hogy kell 10 ember ahhoz, hogy megvédeni Szodomát és Gomorát, pláne, ha kell az egész világot megvédeni. És ők nem voltak 10-en. Volt Noé és a felesége, az a 2-en, 3 fia, az már 5, és 3 felesége, az 8. Összesen 8-an voltak, és nem 10-en. A 10 az már egy komoly dolog, az egy közösségnek számít, tudunk azt is, hogy a imádkozáshoz, közösségi imádkozáshoz, ha tudjanak kádis mondani, vagy ilyesmi, akkor szükség van 10 emberre, minnyánra, és akkor nincs meg a minnyán, hiába mindenki külön-külön szádik, ezért nem tudtam Noé megvédeni az egész világot. Ami itt egy kicsit érdekes, hogy ugye első dolog az, hogy ha lettek volna 10, azt jelenti, hogy a minnyán, ha az a közösség imád, szükség van 10 férfira. Itt pedig a nők is beleszámítanak, csak összesen 8-an vannak, 4 férfi, 4 nő. És a másik dolog, egy kicsit úgy tűnik, hogy Noé gyerekei és feleségi szintén jámbor emberek voltak, és nem Noénak az érdemében maradtak életben, és Erre vannak ilyen utalások, erre és arra nem egyértelmű. Hogy ők maguk szintén jámborok voltak, vagy Noé nem tudta megvédeni az egész világot, a saját családja tudta megvédeni, és az szükség volt rá, már nem akar, nem lett volna további nemzedékek. Folytatja az Zohar érdekes gondolata. Rabbi Elazar megkérdezte a fiát, Rabbi Simont. Megkérdezte az apját, ugye Rabbi Elazar, az Rabbi Simonnak a fia. Az ember megy Mironba, ahol Rabbi Simon el van temetve, akkor ott mielőtt bemegy abban a házban, ahol Rabbi Simon el van temetve, akkor kicsit kívülről, ha jól emlékszem, ott van eltemetve Rabbi Elazar, a fia. Szóval Rabbi Elazar megkérdezte az apját. Azt tanultunk, hogy amikor a világ tele van sok vétekkel, emberi vétekkel, és az isteni ítélet, az isteni szigor megy kijön büntetni, akkor nem jó, akkor nagyon-nagyon rossz annak a cádiknak, aki abban az időben él, mert ő az első, aki megkapja a büntetéset. Mi azt jelenti, hogy ő abban, nem csapda, nem a jó szó a csapda, azt jelenti, hogy mivel itt egy nagy büntetés lesz, az első ezek közül lesz a cádik. És ez kapcsolódik ahhoz, hogy amikor már, amit már sok többször tanultunk, hogy amikor elindul a pusztítás, akkor már nincs, akkor már a pusztító, a sátáni pusztító erő pusztítja a vétkes embereket is, de a cádikok, a jámbor embereket is. Itt egy plusz hangsúly van, az a jámbor emberek első közül esnek el. Akkor, ha ezt idézte Rabbi Elazar, és azt a kérdést tette fel, ha ez így van, hát akkor az özönvíz idejében óriási pusztítás indul a világban, csak hogy lehet az, hogy Noé mégis életben maradt, és nem halt meg a többi ember vétkében. Erre azt válaszolt neki Rabbi Simon, ez nem kérdés, ahogy már tanultunk, hogy mindenképpen muszáj volt megvédeni, megmenteni Noét, mert az örökről azt akartad, legyen folytatása az emberiségnek, amikor kijönnek a bárkában. Ezért nem lehet kérdezni, akkor miért nem pusztultak el, mert itt az örökről külön megmentette őket, külön megvédte őket, mert szükség volt rájuk. Illetve a Zohar visszatér az a gondolathoz, amit már korábban tanultunk egy párszor, hogy a pusztító erő csak azt tudja elpusztítani, akit lát. Mert a lát rajta a homlokján, vagy az arcán látja, hogy rá van írva a vétkei, akkor valamennyi vétek, akkor el tudja pusztítani. De ha el vannak rétve, és a pusztító erő nem látja őket, akkor nem tudja elpusztítani, és Noé el volt rétve az a bárkában. Mondja az Zohar tovább, mi a helyes viselkedés, amikor Midat Hadin, amikor szigor, amikor a szigor uralkodik a világon. Mi a helyes viselkedés ekkor. Erre idézi a Zohar egy verset Szfánia 2/3-ból, ahol az van írva, először akkor olvasom el a verset, és lefordítom, és utána nézi meg, mit mond a Zohar erre. Baksu et Hashem kol anvei haaretz. Keresetek meg az Istent, a világnak a szerényei. Baksu cedek. Keresetek az igazságot, Baksu anavá, keresetek az alázatosságot, ulaj tiszatrú bejom áfasem, így talán fogtak tudni elrejtőzködni azon a napon, amikor az isteni harag van. Akkor mondja a Zohar, akkor lényegében ebben a Cfániából származó versben az van írva, mi a felszólítás, Baksu Cedek. Az első dolog az, hogy az ember igyekezzen cedek, igaz ember lenni. Ez az első dolog, ami meg tudja védeni őt a büntetéstől. Másik dolog, Baksu Anava, keresetek az alázatosságot. Mert ha megvan az alázatosság, akkor lényegében az ember, mint a készen áll elfogadni az isteni ítélet, átadja magát is a sorsát az Istennek, az Isten azt mondja, jó, ha bennem bízik, akkor én vagyok a felelős érte. Mert talán és talán ez fog segíteni, az ember igaz ember, cádik, nem vétkezik, vagy a vétkezet megtért. És a másik dolog alázatos, az Isten akarata ellen, ez talán ezután képes elrejtőzködni és túlélni. Erre azt mondja a Zohar, Noé szintén igaz ember volt, a Tóra és azt mondja, Noé is cádik, és bement a bárkában, elrejtőzködött, és ezért nem tudott a pusztító erőt elpusztítani. Nem egyértelmű, hogy az alázatosság itt hol van, lehet az az alázatosság, hogy bement a bárkában, inkább az alázatosság az az, itt pedig a hangsúly arra, hogy elrejtőzködött a sátáni pusztító erőtől, és ezért képes volt túlélni, hogy a szigor ne uralkodjon fölötte. Pont. Aztán jön egy nagyon érdekes gondolat. Most mi tudunk nagyon jól, azt a Zoharban is tanultunk, és máshol is, hogy az örökkévaló teremtette a világot, mivel teremtette az örökkévaló a világot? A szavakkal, betűkkel, a 22 betűvel, és mondta Istened, legyen világosság, és lett világosság, és mondta Istened, mi a lényeg ad mondani, mert amikor az ember Isten mondta, akkor kimondta a betűket, minden betűnek van isteni éltető ereje, és ezért minden betű, minden szóban van 2, 3, 4, 5, 6 betű, olyan éltető erőt ad, ami létrejön ez, vagy az, vagy ami épp le van írva a teremtéskor. Szóval ez a teremtés, a teremtés történt a 22 betűvel. Mondja a Zohar. Hogy ebben a fejezetben van egy utalás azoknak a szent, a felső szenteknek, azt jelenti a szent cádikaknak, hogy tudjanak a szent betűknek a titka. Mert ha megfordulnak a betűk, akkor jön az özönvíz is eltörli a világot. Hogy írva is van, itt ebben a fejezetben írva van, 7. fejezet 23-ban, imachu min áres ellettek törölve a világból. Honnan lehet ezt látni? Nagyon érdekes. Azt mondja, a 22 betű az, a 22 betű, minden betű kiad egy isteni éltető erő, és akkor így jön létre a világ. az Isten megfordítja, azt jelenti, akar szinte az utolsó betű jön elő, ez olyan, mintha visszafele megy, a 22 betű az teremtést jelent, az elejétől a végéig. Ha a végétől az elejéig megyünk vissza, akkor lényegében, mintha visszamenne az éltető erő, és megszűnne a teremtés. Erre azt mondja a Zohar, ez hol van erre utalás? Azt mondja, szintén ebben a versben, az a vers, amit eddig is tanultunk, és szólt az örökjövő Noéhoz, menj be, és te házad népe a bárkában. Bo, ata, bo. Bo, az gyere be a tévába, menj. Bo, az Beit Aleph. A helyes sorrend az Aleph Beit. És erre mondja a Zohar, ha a helyes sorrendben vannak a betűk, akkor az éltető erő. Ha megfordulnak a betűk, és előbb jön a Beit, aztán az Aleph, ez azt jelenti, a teremtés visszamegy, és eltűnik. És ez itt a lényeg, itt ebben a verzőnek azt mondja, bo, menjél be a bárkába, mert megfordítottam a betűket, ez azt jelenti, hogy megszűnik a teremtés. Ez egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amit az Alter Rebbe, Rebbe Schneer Zalman, az Elsa Chabad Rebbe ír a Tanya című könyvében, a második részben, ott az első fejezetben azt mondja, a teremtés, ez egy olyan dolog, amit folyamatosan kell tenni. Ez nem az, hogy az egyszer megteremtette a világot, és azóta létezik a világ. Ez nem így van, hanem az egész világ teremtése az nem egy természetes dolog, hogy valami jöjjön létre a semmitől, és ezért állandóan kell az örökről folytosan ezt a csodát, tehát még mindig nem menjen vissza a világ a semmibe. Elnézést. Mondja az alterebb azt a kifejezést, mert az Isten nem folytatna egy másodpercre, nem folytatna a teremtést egy további másodpercre, akkor megszűnne, és olyan szinten megszűnne, hogy mint a soha nem is létezett. Azt jelenti, mert az emléket is az emléket is élet, az is életbe kell tartani, megszűnhet a világ, és megszűnhet az emlék arra, valamikor volt világ. Szerintem az örökölő megfordítja a betűket, ez azt jelenti, hogy visszavonja, nem folytatja tovább a teremtés, és akkor megszűnik az egész világ, és ez történt itt az özönvíznál, hogy ahelyett az Aleph Beit lett volna, Aleph Beit is utána folytatása Gimel Dalet, lett Beit Aleph, vagyis akkor a betűk visszafele mutattak, viszont azt jelenti, hogy az Isten visszavonta az éltető erő, és akkor így az egész világ elpusztult. Utána kezdődik egy teljesen másik téma, és akkor inkább itt állunk meg, és akkor majd folytatjuk jövő héten. Csaba azt írja, lehet, hogy azért kellett jámbor karakterű ember, őket később könnyebb tanítani az új rendre, az biztos, de nem az a lényeg. A lényeg az, hogy a túlélésre kellett legyen jámbor ember, nem az csak az, amit lesz később, hanem maga az, hogy képesek legyenek túlélni, akkor ez csak akkor lehet, ha megérdemlik. Ha megérdemlik. Jó. Akkor köszönöm a figyelmet, holnap folytatjuk a haszi történetekkel, szerdán a kérdezd a rabbi, gyertek és tegyetek fel jó kérdést, csütörtökön pedig egy kabbalisztikus téma a heti szakaszhoz, vagy valamelyik ünnephez. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok mindenkinek!